Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts, én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk ígéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe viszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A mai vasárnap témája az Isten dicsősége. És én ma erről szeretnék prédikálni. Ma nem versről versre fogom megnézni, hogy mit mond Isten igéje, tehát nem egy homíliát fogok most tartani, hanem arról beszélek, hogy mi az Isten dicsősége. Hogyan jelenik meg a Bibliában, és hogyan kell nekünk hozzá viszonyulnunk. Isten dicsősége, más szóval Isten fensége. Az egész Bibliában világosan jelenik meg. Azt látjuk, hogy Isten hatalmas, Isten mindenható. Sok csodás eseményt olvashatunk a Bibliában, mégis a mi mai helyzetünk a tanítványokhoz hasonló. Én felolvastam, hogy Péter, János és Jakab ott volt fönt a megdicsőlés hegyén, de azt már nem olvastam föl, hogy aztán le kellett jönniük. És többi tanítvány ott lent a völgyben kudarcot vallott. Nem tudtak meggyógyítani egy gyermeket, akiben az ördög volt, aki holtkóros volt. Mi is ilyenek vagyunk, mint a lent maradt tanítványok. Sikertelenek, kudarcokkal teliek. Egyik keresztény író ezt a helyzetet így fejezte ki. Hát korunk egyháza vajon nem találja magát igen nehéz helyzetben? Vajon nem az-e a helyzet, hogy már alig-alig tudjuk fejünket a víz fölött tartani? Hogy már-már összecsapnak fejünk fölött a hullámok? Hát mi lett Isten ígéreteivel? Mibe kapaszkodhat az egyház ebben a megszállott világban? Igen, az egyház számára nem ismeretlen a reménytelenség és a kilátástalanság érzése. Ugyanúgy, ahogy a fogságban élő zsidókat, sok bűn választotta el a szabadulás lehetőségétől. Ami bűnünk is falat emel közzénk, és Isten közzé. És kegyelem nélkül mi sem fogunk soha elérkezni az új Jeruzsálembe. Annyi biztos. Távolság van közöttünk és az Isten között. Régen is megvolt. Ugye mi azt mondjuk, hogy jaj, milyen nehéz a mi helyzetünk. Régen még nehezebb volt. Még nagyobb nehézségekkel kellett szembenézni. És mégis, mi a különbség? Hát az, hogy annak idején volt egy olyan Istenük, aki segített rajtuk. Volt olyan hitük, hogy egy erős Istenben bíztak. Nekünk is ezt kell tennünk. Nem kell le kicsinyelnünk az Istent. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy olyan az Isten, mint mi. Tehetetlen, sikertelen. De az Isten nem ilyen. Az Isten hatalmas, az Isten felséges. Luther, ami reformátorunk, annak idején a híres humanista tudósnak, Erasmusnak ezt írta. Az Istenről való gondolataid túlságosan emberiek. Talán mi is így gondolkozunk. Túlságosan és emberien gondolkozunk az Istenről. Nem így kell ennek lenni. Lássuk meg Isten dicsőségét és hatalmát. Ha felolvastam volna Ézsaiás prófita könyvének folytatását, akkor ha szerepelt volna, hogy azt mondják korabeli zsidók, hogy ó, hát, hol az Úr, hol az Úrnak az ígérete, hol van az ő segítsége? És Ézsaiás bemutatja, hogy az Úr hatalmas, az Úr csodákat tett és csodákat tud tenni ezután is. És bemutatja Ézsaiás, hogy a teremtett világ milyen csodálatos, milyen hatalmas. Isten előtt olyanok vagyunk, mint a sáskák. A föld is kis porszem az Isten előtt. Ilyen hatalmas Istenünk van nekünk. Látnunk kell Istennek a dicsőségét, és látnunk kell az Istennek a személyét. Manapság talán ez kerül túl hangsúlyozásra. Mert az Isten lehajol hozzánk. Az Isten ugyanúgy személy, mint mi. Ugyanúgy lehet vele beszélgetni. Szelíden tud ő hozzánk fordulni, ahogy a felolvasott ige szakasz utolsó verse mondja, mint pásztor úgy legelteti nyáját. Vagy ahogy az előző vasárnap, ugye úgy mutatkozott be Isten, mint a mi édes atyánk. Ez is igaz. De látnunk kell azt, hogy az Isten hatalmas, az Isten dicsőséges. A Bibliában Isten dicsőségéről nagyon sok helyen van írva. A legklasszikusabb igehely Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele. Ott arról beszél, hogy Krisztus arcán jelenik meg az Isten dicsősége. Korábban is már jelen volt az Isten. Említi Pál apostol Mózes helyzetét. Ugye tudjuk, hogy Mózes, amikor fölment a hegyre, mikor megkapta a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát a Sínai hegyen, akkor találkozott az Istennel, és az ő arca is ragyogott, és el kellett takarnia egy lepellel. Ilyen az, ha valaki találkozik az Istennel. Nem lehet eltitkolni. Többször előfordult már, hogy vonaton, vagy más tömegközlekedési eszközön találkoztam valakivel, és láttam az arcáról, hogy hívő ember. Mert nem lehet eltitkolni azt, hogyha valaki igazán az Istenhez tartozik. Tanítványok fönn voltak, és látták az Isten dicsőségét. Nem tudom, ki ismeri azt a latin mondást, nagyon fontos mondás, így hangzik, soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Talán azért nem látjuk az Istennek a dicsőségét, mert földi emberek el akarják azt halványítani. Sokan vannak, akik megrabolják az Istennek a dicsőségét. Talán eddig a történelem folyamán soha nem volt annyi sztár, mint manapság. Ugye mit jelent a sztár? Csillag, fénylik. Nekünk egyedül az Isten szabad dicsőítenünk. Mi egyedül az Istent lássuk meg, hogy ő milyen hatalmas. Semmi, senki más el ne tántorítson ő tőle. Mégis nagyon sokszor voltak, régebben is uralkodók, akik saját magukat az Isten helyébe tették. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk egy történetet az egyik Heródesról. Heródes Agrippáról. Ő már a harmadik generációt képviselte ebben a családban. Ez van megírva. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Isten hangja ez, és nem emberi. Az úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Nem szabad nekünk az Isten dicsőségét elvennünk. Az Úr azt mondja, hogy nem adja dicsőségét másnak. Ember nem állhat az ő helyébe. Persze nagyon sok népnél ez előfordult, hogy az uralkodó Istenként lépett elő. De az Úr akkor nem sújtott le, mert ők nem tudhatták azt, hogy egyedül az Isten szabad imádni. De itt volt a választott nép, a zsidó nép, akiknek nem volt szabad mást imádni. És mégis előlépett egy ember, aki magát Istennek tüntette fel. Josephus Flavius, a híres történet író, újra ezt az esetet leírja. És azt mondja, hogy ez a király nagyon sokat gondolt magáról, nagyon fényezte magát, így fogalmaznánk manapság, és olyan ruhát vett föl, ami ezüst pikkelyekkel volt díszítve. És amikor megjelent, akkor mindenki csodálkozott. Kilométer távolságból lehetett látni a fényességét. És az Úr akkor lesújtott. Az Úr nem mindig sújt le, de minket figyelmeztet, hogy mi magunkat ne tartsuk túl nagyra, és másokat, embereket se istenítsünk. És az Isten sokszor szól, hogy ember, térj észhez. Hát te csak ember vagy, nem vagy te Isten. Dániel próféta könyvében Nabukadnezárról, Babilon uralkodójáról megvan írva, hogy ő is dicsőítette saját magát. És ekkor az Úr a mennyből szólt hozzá. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnezár király. Elvesztetted királyságodat. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak között tanyázol. Füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted. Amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. És így is történt. Száműzték az emberek közül, elborult az elméje, azon megírva, hogy hosszúra nőtt az ő szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai lettek, mint a madárnak. És amikor eltelt ez a kiszabott idő, ez a 7 időszak, akkor föltekintett az égre, értelme visszatért, és azt írja az ige, áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Nekünk is egyedül az Istent szabad dicsőítenünk. Ugye Isten dicsősége és Isten dicsérete, dicsőítése egybefügg. Nagyon fontos, hogy imádjuk és magasztaljuk az Istent. Mert ha valaki nem dicsőíti, akkor nem biztos, hogy úgy jár, mint a királyok, mint ezek a felolvasott királyok. Római levélben megvan írva, Róma 1-ben, hogy megismerték Istent, itt most nem a választott népről van szó, hanem az összes emberről, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutotta a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. És aztán ugye folytatás, és Isten kiszolgáltatta őket tisztátalanságoknak. Ha valaki nem imádja az Istent, ha valaki nem dicsőíti az Istent, akkor arról el lehet mondani, hogy biztos, előbb-utóbb biztos, hogy valahogy félre siklik az élete. Mert mi úgy vagyunk megteremtve, hogy dicsőítsük és magasztaljuk az Istent. Egyedül az élő örök Istent. Persze rosszul is lehet dicsőíteni. Előfordul gyakran, hogy embereket dicsőítünk. És ez nem jó. Mondjuk a gyerekeknek szükség van arra, hogy dicsérjük őket, jó pedagógus az dicséri őket, és azt mondja, hogy igen, fiam, így kell, így tegyed. De felnőttként erre már így nincs szükség. Ha valaki elvárja azt, hogy ő dicsőítsék, akkor annak az önértékelésével valami probléma van. Mert a diktátorok és egyéb vezetők várják el azt, hogy a beosztottak őket dicsőítsék. Ez nem embertől van. Nagyon fontos, hogy mi egyedül az Istent dicsérjük, és egyedül az Istent magasztaljuk. Sokszor hallották, vagy hallhatták már a testvérek azt, hogy annak idején egy neves igehirdetőhöz odament valaki, istentisztelet után, és gratulált neki. Köszönjük szépen, hogy milyen szép volt, milyen nagyszerű volt, és akkor még sorolta a jelzőket, és akkor a neves igehirdető azt mondta, hogy már ön csak a második. Sátán már gratulált. Nem kell nekünk embereket magasztalni. Egyedül az élő Istent szabad nekünk imádnunk. De őt viszont nem csak szabad, hanem kötelességünk imádni. Persze, ezt tudták a zsidók is. Amikor az Úr Jézus Krisztus föllépett, és meggyógyította egy vakon született embert, akkor oda mentek hozzá, és azt mondták ennek a vakon született embernek, a farizeusok, hogy dicsőítsd az Istent. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Mert ők csak embernek látták az Úr Jézus Krisztust. És ezután kiközösítették. Mert egy embert mert dicsőíteni. Most ő nem ember volt, hanem Isten. És ők ezt nem látták meg, hogy az Úr Jézus Krisztus dicsérendő, méltó a dicséretre. Aztán így folytatódik a történet, hogy kiközösítették ezt az embert, és odafordul hozzá Jézus ismételten, és megkérdezi tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, aki veled beszél. Ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Sokszor mondják, hogy Jézus nem beszélt arról sohasem az evangéliumban, hogy ő Isten. Hát itt fehéren, feketén kimondta, és hagyta, hogy imádják őt. És nekünk is ez a feladatunk. Az Úr Jézus Krisztust, az Istent imádjuk. Gyerekeknek mindig elmondom azt, hogy embert ne imádjatok. Embert szeressétek, tiszteljétek, de egyedül az Istent imádjátok. Senki mást. Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. Bach és Handel és más neves zeneszerzők a műveik végére ezt írták. Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. Ők nem maguknak szánták, nem maguknak tulajdonították a műveiket, hanem Isten ajándékának. Nekünk is így kell élnünk. Mindent ajándékba kaptunk, semmi a miénk. Egyedül Isteni a dicsőség. Nagyon fontos, hogy így éljünk, ilyen alázatban. Ugye ezek a híres zeneszerzők mondhatták volna, hogy hát mi szupersztárok vagyunk. Hát micsoda, milyen fantasztikus dolgot alkottunk, és ők mégsem ezt mondták. Manapság pedig ugye nagyon sokan vannak. Föllépnek, és azt mondják, hogy én vagyok a szupersztár, engem imádjatok. Keresztény ember ilyet nem mondhat. Nekünk egyedül az élő Istent kell imádnunk. Persze nagyon fontos az, hogy helyes legyen a mi imádatunk. Mert tiszta ésszel, józan fejjel kell nekünk imádnunk az Urat. Amikor elindult a reformáció, és ugye maga Luther is azt mondta, hogy az Istent kell nekünk helyesen tisztelnünk és imádnunk, akkor jöttek emberek, akik fanatikus módon, rajongó módon kezdték el az Istent tisztelni. És azt mondta erről Luther, hogy nem jó ez az út. Egyik leghíresebb ilyen rajongó, fanatikus Thomas Müntzer volt. Luther róla ezt mondta. Meg akarta reformálni a világot, és elfelejtette, mint minden rajongó, hogy a reformációt saját magán kell elkezdenie. Nagyra törő volt. Rangra, hatalomra vágyott, és nem akart második lenni, még Luther után sem. Kijelentette, hogy amikor a reformátorok a pápa tekintélyét a szentírással cserélték fel, csupán létrehozták a pápaság egy másik formáját. Azt állította, hogy a menny őt bízta meg az igazi reformáció megindításával. Akiben ez a lélek lakik, azé az igaz vallás, mondta Müntzer, még ha soha életében nem is látta szentírást. De miről beszélt a felolvasott igeszakasz Ézsaiás prófita könyvében? Azt mondja Ézsaiás, hogy elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Nagyon fontos, hogy mi az Istent a Szentírásból ismertük meg, és aszerint szabad nekünk imádnunk. Nincs más út. Azt mondja ezekről Luther, hogy ezek a fanatikus tanítók az érzelmeikre hallgattak. Minden gondolatukat és indítékukat az Isten hangjának tartották. Egyesek még a Bibliájukat is elégették, miközben ezt kiabálták. A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Müntzer tanítása felcsigázt az emberekben a rendkívül dolgok utáni vágyat. De az emberi elképzeléseket és nézeteket Isten szava fölé helyezve hiúságukat is legyezték. De tudjuk, hogy sokan elfogadták az ő tanaikat, aztán jött a parasztháború, és sokan meghaltak. Isten nekünk nem ilyen utat jelölt ki. És ma is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az az igaz Isten tisztelet, hogyha fetrengenek, ha önkiületbe össze-vissza ordibálnak mindenfélét. Nem ez az Isten tisztelet, hanem az az Isten tisztelet, amikor én odaszállom igazán a szívemet az Istennek. Ez a helyes Isten dicséret. Tegnapi nap ifjúsági órát tartottam a fiataloknak, és beszélgettünk arról, hogy mi a helyes Isten dicsőítés. És az érdekes, hogy majdnem minden fiatal azt mondta, hogy hát hogy kéne az ige hirdetését gyakorolni. És mondtam nekik, hogy rendben van, 20-25 perc vagy fél óra az ige hirdetés, de azért a nagy része nem erről szól az Isten tiszteletnek. Mert egy Isten tiszteleten van éneklés, van imádság és van liturgia. És ez is oda tartozik. Nem csak egy körítés az ige hirdetés körül, hanem szerves része az Isten tiszteletnek. Nagyon fontos, hogy amikor eljövünk, akkor ne azt várjuk, hogy hát valamit kéne modernizálni, hanem ami megvan, ami régen is jól működött, azt tiszta szívből gyakoroljuk. És akkor megújul a mi életünk. Persze, mondom, lehet néha valamit változtatni, nem kell mindent tudom úgy hagyni, de a legfontosabb az, hogy mi imádjuk az Istent. Tiszta szívből imádjuk és dicsőítsük az Urat. Nagyon fontos az, hogy így forduljunk a mi mindenható Atyánk felé. Ebben a pillanatban, ezen az Isten tiszteleten az a legfontosabb, hogy Krisztust magasztaljuk, és Krisztust lássuk. És hogyha valaki igazán megismeri Isten dicsőségét, Krisztusnak a dicsőségét, akkor ő maga is átváltozik. Éppen Pál apostol mondja, már említett 2. Korintusi levélben, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Ugyanazon képre, ábrázatra elváltozunk. Ha valaki igazán megismeri az Istent, ő maga is megváltozik. Isten adja, hogy így legyen a mi életünkben. És Isten adja azt, hogy helyesen dicsérjük és magasztaljuk őt. Mert ő méltó rá. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, Urunk, köszönjük te néked, hogy az igében, a Bibliában kinyilatkoztattad magadat. Köszönjük, Urunk, hogy számtalan jelét adtad hatalmadnak és fenségednek. Istenünk, mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus, add, hogy magasztaljunk ezért téged, és köszönjük, Úrunk, a szabadulást is. Köszönjük azt, hogy a mi életünkben is adtál, és adsz újra és újra szabadulást. Köszönjük, Úrunk, hogy most már nem kell a bűnnek fogjává lennünk, hanem te véred által megszabadítottál mindannyiunkat. Add, Urunk, hogy hálásak legyünk ezért, és add, hogy egész életünk téged áldjon és téged magasztaljon. Amen.